Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Elfoglalva a 463. dicséret első három versét énekeljük. A 463. dicséret így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke,
gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azzal a bizalommal jövünk hozzád, hogy te meghallod a mi kiáltásunkat, regisztrálod a mi kéréseinket, és teljesíted is azokat. Igen, ha úgy jövünk, hogy várjuk tőled az életünkre a megoldást, az útmutatást, akkor te adsz is választ nekünk. Akkor te megadod azt, amit kérünk. És Urunk, kiáltunk, hogy adj most nekünk élő igét, add a veled való élő kapcsolatot, add, hogy halljuk a te hangodat. És Urunk, te látod, hogy mi van az életünkben, milyen terheket hordozunk, mi az, ami bánt, mi az, ami fáj, mi az, ami nehéz. És Urunk, add, hogy mindezt oda vigyük eléd, és kérünk, e szerint adj nekünk útmutatást, vigasztalást, erősítést. És Urunk, te meghallod a hozzád kiáltóknak a szavát, és köszönjük, hogy aki benned gyönyörködik, annak megadod a szíve kéréseit, és hagyd tudjunk gyönyörködni benned, hagyd tudjuk rád vetni a mi tekintetünket, úgy, ahogy már többször is olvastuk a zsidókhoz írott levélben, hogy nézzetek Jézusra, nézzünk fel Jézusra, és ezt szeretnénk tenni, figyelni, nézni, ahogy te éltél, ahogy te szolgáltál közöttünk. És Uram, ahogy egyre jobban gyönyörködünk a te szeretetedben, kegyelmedben, átéljük, hogy megadod a szívünk kéréseit, megadod azt, hogy leszakadjanak rólunk a terhek, hogy megtisztuljon a szívünk a bűntől, és új életlátással ajándékozol meg. Kérünk, hogy ezen az estén is szólj hozzánk igéden keresztül, az, hogy megtapasztaljuk mi is, hogy az ige élő és ható, vagyis elvégzi a maga munkáját, ma is hatékony, és kérünk ez szerint munkálkodj most bennünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A zsidókhoz írott levél 13. fejezete első 6 verséből, tehát a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének az első 6 versét hallgassuk meg. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Tiszteletre méltó legyen a házasság mindenki előtt, és szeplőtlen a házaság, a paráznákat pedig és a házasságtörőket Isten megítéli. Ne legyetek pénzsóvárak, elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgyhogy bátran mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem. Az utolsó fejezetet kezdtük el olvasni, azon belül az utolsó sorokat, és a Szentíró továbbra is bátorítja, buzdítja a gyülekezetnek a tagjait, és láttuk, hogy nagyon rájuk fér a buzdítás, az erősítés, hisz olyan bizonytalanságban vannak, különösen a gyülekezet zsidó keresztény része. Igen, bizonytalanságban vannak affelől, hogy mi is a helyes. Az, hogy figyelembe veszik a veszélyeket, és próbálják menteni az életüket, azt próbálják keresni, hogy hogy jobb nekik, hogy lehet ezt úgy megúszni, ezt a nehéz helyzetet, hogy mi jól jöjjünk ki belőle, ne érjen minket kár, ne legyen veszély a családunk felé nézve, ne érje őket hátrány. Mondhatnánk azt tulajdonképpen, hogy amin ők keresztül mentek, vagy amivel szembesültek, az hasonló volt, mint amit ugye átéltek sokan a kommunizmus idején. Hányak előtt ott volt, hogy na most mit csináljunk? Ha járunk templomba, ha tartjuk a kapcsolatot Istennel, akkor ennek negatív következményei lesznek. Hányan azért maradtak el, mert azt mondták nekik, igen, ha tartjátok a kapcsolatot az egyházzal, mentek Isten tiszteletre, jártok templomba, a gyerekeitek hátrányt szenvednek, nem vesszük föl őket. Egyetemre, főiskolára, és voltak ugye, akik ezt meg is tapasztalták, ennek a nehézségeit. Tehát valami ilyesmivel néznek ezek is szembe, és ott van előttük, hogy ha elmaradunk, ha nem járunk tovább, ha nem vállaljuk a kapcsolatot a hívőkkel, akkor ezek a nehézségek elkerülnek minket. Sőt, itt a zsidókból lett keresztjének még olyanabb helyzetben voltak, hogy úgy is tűnt előttük, hogy nem tűnik semmi probléma. Nem lesz semmi probléma, hisz visszamegyünk a zsidóságba, ugyanúgy Isten tiszteljük, a zsidó Isten tiszteletre járhatunk, tehát itt még csavarosabb volt az ördög, mint a szociba, mert a szociba ott volt, hogy ha valaki nem járt, lehetett lelkiismeret furdalása, hogy hát én nem megyek a templomba, nem hallgatom az Isten igéjét. Itt meg ezeknek az a csavar volt benne, hogy jó, nem oda jársz, nem a keresztények közé, de jársz a zsidó zsinagógába, vagy a zsidó templomba. Hát az ugyanaz. Nem kell ebből nagy különbséget tenni, olyan nagy problémát csinálni belőle. Tehát itt volt a gond, hogy bizony könnyen meg lehetett őket téveszteni, vagy abban a helyzetben jutottak, hogy ha visszamegyünk, akkor minden ugyanúgy folyik tovább, mint régen. De ha olvastuk ugye az előzményeket, meg különösen most itt a 12. fejezetet is láttuk, hogy azért a Szentíró rámutat arra, hogy vigyázzatok, vissza ne utasítsátok azt, aki szólt, vagy a lábatok egyenes úton járjon. Tehát erőteljesen figyelmezteti őket, hogy különbség van. Mióta eljött a názáreti Jézus a világba, és nagyon sokan fölismerték, hogy ő az a messiás, akiről ír az Ószövetség, és akit várt a zsidóság, azóta más világban. Azóta eljött az Isten kegyelmének, eljött az egyháznak a korszaka, és ez már másabb, mint ami előtte volt. És aki egyszer megismerte Jézusban a messiást, az nem térhet vissza úgy a régibe, hogy annak ne volna meg a következménye. És nem lehet úgy visszatérni, hogy ja, megvárom. Ha majd csak meghal ez a császár. Majd csak véget ér ez a politika. Majd csak új szelek fújnak, és nem fognak minket üldözni, mert nem lehet visszamenni. Ha te egyszer a régit újra visszavetted, megtagadtad Jézust, nem tudsz már visszamenni a Krisztus követők táborába. Tehát vigyázzatok! Mert most Jézusban Isten szól hozzátok. Ugye az Ószövetségben Isten egy emberen keresztül szólt, Mózesen. Odaadta nekik Mózes által a törvényt. De a Szentíró azt akarja a szívükre helyezni, hogy lássátok meg, hogy Jézus több, mint egy ember. Ő több Mózesnél. Nagyobb, mint Mózes volt. Miért? Mert Mózes meghalt. Mózesnek lejárt a földi ideje, és befejezte itt az ő szolgálatát. De Jézusról hallottátok a drága hírt, hogy ő föltámadt és él. Lehet, hogy még itt a gyülekezetben, itt a római gyülekezetben van olyan személy, aki esetleg találkozott Jézussal. Kicsi a valószínűsége, de lehet, hogy még egy-két ember lehet. És azt mondja, hát, de ha nem is találkoztatok vele, de találkoztatok a tanítványaival, találkoztatok olyan emberekkel, akik ott álltak a kereszt alatt, aztán átélték, amikor Jézus föltámadt, és megkereste a tanítványokat, sőt, megjelent aztán több mint 5000 embernek. És ezeket az embereket tanította, beszélt velük, vagyis nektek olyan bizonyosságotok van, mint senki másnak. Ti olyan emberektől kaptatok bizonyságtételt, akik maguk átélték, hogy Jézus feltámadt és élt. Tehát tudjátok, látjátok a különbséget. És miért térnétek vissza oda, ahol a régi csak embereken keresztül szól hozzánk. Tehát vissza ne utasítsátok, vigyázzatok, mert mit mond, hogy amikor elutasították Mózest, Isten megítélte a zsidó népet. Ugye ennek volt a következménye, hogy a lázadó csoport előtt megnyílt a föld, elnyerte őket. De a legnagyobb büntetés ugye az volt, hogy a néhány hónapos pusztai vándorlás 40 évig tartott. És mindenki meghalt azok közül, aki felnőttként jött ki Egyiptomból. Csak a gyerekek maradtak meg. Igaz, már ők se gyerekek voltak, mire bevonultak Kánaán földjére. Tehát Isten megítélte őket, mert nem hallgattak rá. Nem hallgattak arra az utasításra, amit Isten Mózesen keresztül adott nekik. Hát akkor mennyivel nagyobb következménye van annak, ha amikor egyszer ti fölismertétek, hogy ki az a Jézus. Ha megvallottátok a belévetett hiteteket, és most visszatértek a régibe. És aztán rámutat, hogy amit Jézus hozott, az senki nem tudja felülmúlni. Ugye Jézus által, mit mond, rendíthetetlen országot kaptunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nézzétek, igen, dilemmába vagytok, mit csináljatok. Mert ha maradunk, akkor lehet, hogy mártírok leszünk. Lehet, hogy a császár ki fog minket végeztetni. Azt mondja, ne erre nézzetek, hanem arra, hogy Jézus nektek egy rendíthetetlen országot hozott. Ami azt jelenti, hogy a császár hatalma, minden császár, minden király, minden kis király, minden hatalmaskodónak az élete és az uralma csak erre a földre hat ki. Lehet itt a világon a legnagyobb uralkodó valaki, a leghatalmasabb, a legnagyobb földi birodalom első embere csak itt. Csak itt a földön tud dönteni, vagy mondhatja ki valaki fölött, hogy megkegyelmezek, mondhatja azt, hogy halálra ítéllek, de utána véget ér a pozíciója. A mennybe, az Isten világába a legnagyobb hatalmú embernek sincs szava. Lehet valaki amerikai elnök, orosz elnök, bár akárki, az Isten világában nincs szava. És ha ti kitartotok Jézus mellett, akkor ő az ő országába fogad benneteket. Ezt nem tudja a császár megakadályozni. Igen, itt elveheti a vagyonotokat, elveheti a szabadságotokat, mert bebörtönözhet, elveheti az életeteket, de az üdvösségeteket nem. De ha visszamentek a régibe, oda lesz az üdvösség. Miért? Miért lesz oda az üdvösség? Azért, mert az üdvösség Jézusért van. És hogyha valaki Jézust elutasítja, nem kell neki, akkor nincs, aki rajta segítsen. Akkor nincs, aki megbocsátja a bűneit. Akkor nincs, aki kegyelemben részesítse. Tehát a kegyelem az Jézusért van. És így folytatja, azt mondja, inkább legyünk hálásak. És szolgáljunk Istennek tetsző módon. Tehát igen, maradjatok itt, az Úrnak van hatalma, hogy megőrizzen. Még nem is biztos, hogy mártírok lesztek. Ugye ránk úgy jellemző, hogy kicsit nehezednek a dolgok, akkor mindjárt mindent sötéten látunk. Minden negatívvá válik. Ugye valaki elmegy az orvoshoz, kap valamilyen diagnózist, már azt látja, hogy az halálos betegség. Akkor azt látja, hogy rajta nem lehet segíteni. És nem reménységgel tekintünk, hogy igen, de az Úrnál van gyógyulás, szabadítás. De amikor eljön a halálom órája, akkor se kell félnem, mert én kegyelemből örök életet kaptam. Egy új világot, egy új hazát készít Jézus, és hogy a légy hálás. És milyen jó, hogy hogy hálásak lehetünk. Mind azért, amit ő szerzett nekünk. Azért, hogy napról napra belekapaszkodhatunk, azért, hogy van ige, azért, hogy megtapasztaljuk, hogy ő gondoskodik rólunk. De van-e hála? És ha hálás a szívünk, akkor már nem azt nézzük, hogy jaj, mi történhet, hanem azt nézzük, mi történhetne. Lehet, hogy a császár elveszi az életem, de hazamegyek. Hát mi történhetne? Ott leszek az én urammal. És van-e hála a szívünkbe? Meg tudjuk-e Istennek köszönni azt a golgotai keresztet? Meg tudjuk-e köszönni, hogy odaadta a fiát értünk, és így lehet életünk? Aztán folytatja, és a gyülekezetnek a mindennapokra, az egymással való kapcsolatra ad útmutatást, és azt mondja, a testvéri szeretet maradjon meg. És ez azt sejteti, hogy azért a gyülekezetben kialakult egy feszültség. Ugye azok a pogány keresztjének, akik vállalták a római birodalomban Jézust, vállalták azt, hogy Jézus a Krisztus, és ezért a hitvallásért készek voltak az életüket adni, kicsit ugye nehezményezték, amikor volt egy olyan csoport körülöttük, amelyik meg nem akarta ezt vállalni. Amely ingadozott, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy visszamegyünk. És úgy tűnik, hogy kialakult egy ilyen, hogy már nem testvérként tekintettek azokra, akik ilyen ingadozó hitűek voltak, vagy ahogy a 12. fejezet 12. versébe írja az író, hogy meglankadt a kezük, megrodjant a térdük. Ez ezt jelentette, hogy meglankadt a kezük, hogy már nem tudtak Jézushoz imádkozni, mert ez foglalkoztatta őket, hogy mit csináljunk, megrodjant a térdük. Tehát elbizonytalanodtak. És ezekre az elbizonytalanodottakra már nem testvérként néztek. Már úgy voltak velük, hogy hát igen, ezek hűtlenek, ezek vissza akarnak a régibe térni, ezek elmenekülnek a Jézusért való szenvedés elől. Mi meg kitartunk, mi meg vállaljuk a szenvedést, vagy ha kell a halált is. Mert néha ez is, tehát szoktak úgy fogalmazni, hogy van hívő gőg is. Hogy aki erősebb a hitben, aki úgy látja, hogy igen, nekem nem probléma ez a nehézség, az a kísértés, vagy az a fenyegetés, én vagyok olyan erős a hitben, hogy ezt meg tudom harcolni, meg tudok maradni, hűségben lenézi a másikat. Lenézi azt, aki gyöngébb a hitben. És ezért figyelmezteti őket, hogy a testvéri szeretet maradjon meg. Ne ellenségként nézzetek egymásra. Ne azt lássátok, hogy a másik esetleg tagadó lesz, hanem a testvért. Szeretettel vegyétek körül. Lehet, hogy a ti szeretetetek fogja őket megtartani ebben a bizonytalanságukban, és eljutnak arra a bizonyosságra, hogy igen, vállaljuk Jézust. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy a szeretetetek ellenére visszatérnek, hűtlenné válnak. De ti, akik hitben erősebbek vagytok, szeretettel vegyétek körül a gyöngébbeket is, és ebben is figyeljetek Jézusra. Ugye megdöbbentő dolog az, hogy az Úr Jézus tudta, hogy ki árulja el. Ugye ott van éveken keresztül vele Júdás, senki nem lát a szívébe, csak egyedül Jézus, és ő tudja, hogy a tanítványságnak a palástja alatt mi rejtőzik. Mert ugye Júdást mindenki úgy ismerte, hogy ő egy a 12 közül. A 11 is tanítványt látott bennük, ugyanolyan, mint mi, ugyanúgy követi Jézust, mint mi, de nem láttak túl a külsőn. Ők nem tudták, hogy Júdásban már érlelődik, hogy elárulja a mestert. Még akkor sem tudták, amikor már ott voltak az utolsó vacsora termében. De Jézus tudta. És nem zavarja el Júdást, hanem együtt úrvacsorázik vele. Megtöri a kenyeret, ad neki. Tehát ez egy csodálatos dolog. Hogy nem azt mondja, hogy igen, tudom, te el akarsz árulni, menj el. Vagy ha nem is mondja, akkor megvárhatta volna, amíg Júdás elmegy, és utána lesz majd ilyen közösségben a többiekkel. Nem. Mert Júdásnak adott még egy lehetőséget. Még ezzel is lehetőséget kínál neki. Ott van benne, szeretlek, Júdás, tudom, mi van benned, tudom, hogy el akarsz árulni, de még kapsz lehetőséget. Vagy ugye milyen, nem is lehet szavakat mondani rá, amikor Júdás megjelenik a Getsemáné kertben, és hozza a főpapoknak az embereit, már elárulta Jézust, ő vezeti ki a fegyvereseket, hogy elfogják, és odaáll, és megcsókolja Jézust, és Jézus is megöleli, és megcsókolja. Nem azt mondja, hogy te áruló, menj innen. Nincs közünk már egymáshoz. Megöleli, megcsókolja, és azt mondja, csókkal árulod el az ember fiát? Még mindig kap lehetőséget. Tehát Jézus a minta. És azt mondja, hogy ti is úgy vegyétek körül az ingadozókat, ahogy Jézus körülvette az ő szeretetével Júdást, vagy a majd tagadó Pétert. Ugye a tanítványtársak kirekesztették maguk közül. Amikor megtagadja Péter Jézust, a többi kirekesztette, nem álltak vele szóba, ugye nem véletlen üzeni a feltámadott Jézus az asszonyokkal, hogy menjetek és mondjátok meg a tanítványainak, és Péternek, hogy feltámadtam. Hát azért teszi hozzá, hogy és Péternek, mert nincs már a tanítványok között. Nem tartanak vele kapcsolatot. Meg ő magában is ott van a megkeseredettség, hogy igen, megtagadtam, én már nem vagyok méltó arra, hogy tanítvány legyek. És mondjátok meg neki. És aztán mi történik? Utána megy Péternek. A Genezáret tavához, és beszélget vele. Ugye fölteszi a kérdést, szeretsz engem? Háromszor teszi föl ugyanazt a kérdést. De ebben a kérdésben benne van. Péter, én szeretlek, én nem engedlek el, ezután is bízok benned. Ugye mit mond háromszor, hogy legeltesd az én bárányaimat, újra rábízza a többi tanítványt, meg rábízza a szolgálatot, hogy mentse az embereket, mert ugye mire kapott el hívást? Hogy embereket halásszon. Hogy ott hagyja a halász feladatát, és elindul, és embereket halász ki ebből a világból, az Isten országa Jézus követése számára. És ebbe a pozícióba, ebbe a feladatba, szolgálatba visszahelyezi a tagadó Pétert is Jézus. Tehát ilyen ő. Visszaszereti az ingadozót, a botladozót a maga közösségébe, az önmagával való kapcsolatba. És ennek van az a üzenete, hogy mi sem tudjuk az élet mit hoz. Ne gondoljuk, hogy mögöttünk van a szoci, többet ilyen helyzet nem lesz, hogy döntés elé kerülünk, vállaljuk Jézust, nem vállaljuk, vállaljuk-e az Isten szavát, újra lehet. És újra lehet emiatt köztünk feszültség, lehetnek széthúzások, hogy fogunk egymásra tekinteni, úgy, mint testvérekre, vagy úgy, mint ellenségre. És milyen csodálatos, hogy Jézus azt az utat mutatja, hogy testvérként, mert a testvéri szeretet változtathatja meg az ingadozók szívét is, meg azokat is, akik kívül vannak. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Itt arra utal a Szentíró, hogy ebben az időszakban is volt egy olyan gyakorlat, hogy voltak vándorige hirdetők. Tehát a gyülekezeteknek már a legtöbbnek volt saját gondozója, felvigyázója, de voltak olyan testvérek, olyan szolgái az Úr Jézusnak, akik nem egy gyülekezetben végezték a feladatukat, hanem eljártak, fölkeresték a gyülekezeteket, ott tartózkodtak néhány napig, tanították a hívőket. Hát tulajdonképpen így járt Pál apostol is. Ugye, amikor az első missziói úton megalakultak a gyülekezetek, aztán ment a másodikra, harmadikra, fölkereste azokat a közösségeket, amelyek korábban alakultak, ott töltött egy bizonyos időt, és ez azt jelentette, hogy addig gondoskodtak róla. Vagy elküldte Timóteust, látogassa meg valamelyik gyülekezetet, aztán küldte Tituszt, és ők elmentek ezekbe a gyülekezetekbe, ott voltak egy darabig, és ugye ott gondoskodtak róluk. De voltak olyanok is, akik ezzel visszaéltek, és nem akartak elmenni, mert az volt az íratlan szabály, hogy 3-4 nap után tovább kell menni. És voltak, akik ott maradtak tovább, el akarták magukat tartatni, és aztán így a gyülekezetek is oda jutottak, hogy hát mi nem fogunk itt ingyen élőket tartani, és elfeledkeztek a vendégszeretetről. És azt mondja, lehet, hogy vannak ilyen negatívumok, de akiket tényleg az Úr küld, valamelyik gyülekezettől jön, és ő ezt tudja igazolni, azt fogadjátok be. Azért, mert vannak rossz példák, azért ne hagyjátok el a vendégszeretetet. És akkor visszautal az Ószövetségre, amikor Ábrahám éli át azt, Mamré tölgyesében, hogy egyszer 3 személy közeledik felé, ő ott van a sátra előtt, és látja, hogy 3 jönnek, és ő befogadja őket úgy, hogy nem is tudta, hogy ezek Isten küldötte is, sőt maga Isten is jelen van. Majd csak később döbben rá, hogy Isten és az ő követeit fogadta be, és látta őket vendégül. Isten beléphet az életünkbe, meglátogathat úgy, hogy észre se vesszük. Ugye lehet, hogy valaki eljön, leül mellénk, és hozza nekünk Krisztust, ott van a szívébe, és lehet, hogy nem vesszük észre. És milyen jó, hogyha befogadjuk, beengedjük, beszélgetünk vele. Szóval, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársak volnának, a gyötrődőktől, mint akik magatok is testben vagytok. Tehát tovább adja az útmutatást, mit csináljanak. És ugye egy új helyzet áll elő, mégpedig az, hogy vannak már némelyek a gyülekezetből, akiket letartóztattak, elítéltek és bebörtönöztek. És azt mondja a Szentíró, hogy emlékezzetek meg róluk. Ne feledjétek el őket, vagyis imádkozzatok értük. Ne úgy vegyétek, hogy jó van, kiestek, nincsenek itt, hanem ugyanúgy a gyülekezet tagjai. Hordozzátok őket imádságban, mert az ima erőt ad nekik, meg fogják tapasztalni az imádságon keresztül az Úr jelenlétét, erejét. Ő tesz őket képessé, hogy a börtönben is kitartsanak, és ne tagadják meg az Urat. De tehát gondoljatok rá, mintha ti is foglyok lennétek. Ebben benne van az, hogy igen, hát ti is kerülhettek oda. Ti is kerülhettek börtönbe, és milyen jó lesz, hogyha gondolnak rátok, imádkoznak, értetek, és adott esetben, ha meglátogatnak benneteket. Aztán egyre közelebb kerül az életükhöz, a házasság felé fordul, és azt mondja, hogy a házasság tiszteletre méltó legyen mindenki előtt, vagy becsüljétek meg a házasságot. És ebben benne van az, hogy a hívő embereknek az élete az egy példa, az egy minta. Miért fontos a házasság? Miért volt ott fontos? Azért, mert ezek az emberek pogánságból jöttek, most leszámítva ugye a zsidó részt. De a többsége a gyülekezetnek, mielőtt befogadta Krisztust, pogány volt. És lehet, hogy a rokonságuknak jó része is pogány. És az, hogy tiszteletre méltó legyen a házasság mindenki előtt, az azt jelenti, hogy a pogány közeg felé éljétek meg a házasságnak az új formáját, tartalmát, azt, amit Isten mutat a számotokra. Hogy lássák azt, hogy a Krisztus követők között más a házastársi kapcsolat, más az emberi kapcsolat, mint kint a világban, mint a nem hívők között, vagy a régi életetekben. Tehát ezért hangsúlyozza, hogy vigyázzanak, figyeljenek oda a házasságra, mert az minta, példa azoknak, akik még nem tartoznak a gyülekezetbe. Oda fognak figyelni, hogy hogy élitek meg. Úgy-e, mint azok, akik Krisztus nélkül vannak, vagy már egész másképpen. Ugye tiszteletre méltó legyen a házasság, szeplőtlen a házasság. Tehát a hűségre hívja föl a figyelmet. Ezek az emberek is tudták, hogy amíg ők nem voltak Krisztus követői, hát a hűség az nem volt az első helyen. Ugye Rómában már az erkölcs az nagyon le volt engedve, tehát bármit megengedtek maguknak, nagyon gyönge volt az erkölcsi életük, és azt mondja, hogy ne onnan vegyétek a mintát. Krisztusban a minta a hűség, mert ő is hűséges volt, ugye az atyához hűséges hozzánk, és ugye ez ma is így van, és ma is fontos, hogy akik házasságban vannak, akik mint hívők vannak házasságban, tehát Krisztus tanítványai, azoknak a házassági életük az legyen minta. Hogy tudjanak, hogy a kívülállók sokszor keresik, hogy honnan vegyék a mintát. Az Isten azért adja a hívők a keresztény házasságot, hogy ez legyen egy útmutatás, legyen egy példa, legyen egy minta, hogy nézd, hát fordulj oda hozzájuk, vegyél mintát onnan, kér segítséget tőlük, és bár úgy lenne, hogy ma minden hívő házassága minta és példa. Mert látjuk, hogy bizony a házasságok, a házastársi kapcsolat, hát eléggé inog. Ugye ma már az emberek azt csinálnak, amit akarnak. Ha valaki úgy dönt, akkor egyik percben itt van, a másikban amott van. Ez semmi se lényeg. Sőt, ugye már épp a napokban olvastam, hogy Amerika egyik államában egy fiúból lett lány, nyert szépségversenyt. Tehát ma már egyszerűen minden feloldódik, semmi nem stabil, és ezért lényeges, hogy a hívők a bibliai normákat tudják képviselni. És ugye leírták, hogy ugye, ha valaki úgy megnézte azt a versenyt, lehetett látni, hogy az a fiúból lett lány azért nyert, mert most ezt kell nyomni. Ugye a homoszexualitást, mert ez a másság, itt vállalja valaki magát, pedig hogy egyszerűen lehetett látni, hogy messziről, hogy az a valaki az nem nő. Az eredetileg nem nő. Férfi, volt is kép róla, arca is férfi arc, és az alkata is olyan erős, mint egy férfié, tehát nem női alkat volt, mégis nyert. És ezért lényeges, hogy ma ebben a világban a házasságot, a házastársi kapcsolatot, a hűséget, azt föl tudjuk mutatni. Föl tudjuk mutatni azokat az értékeket, amiket ma még, nem ma még, hanem amit az Isten lefektetett a Bibliában. Bármilyen a világ, ezt tudjuk, merjük vállalni. és különösen az egyházban. És lehet, hogy azt mondjuk magunkban, hogy ugyan már természetes, hogy az egyház kiáll emellett. Nem természetes. Ezt is a napokban olvastam az egyik gyülekezetnek a honlapján, hogy Svédországban egy pünkösdista, tehát még csak nem is evangélikus vagy katolikus, egy pünkösdi prédikátor azt mondta, hogy egyáltalán nem bűn a homoszexualitás, nem jól értjük a Bibliát, csak mindig Sodoma meg Gomoránál akadunk le. Ott se az volt a probléma, hogy homoszexuálisok, meg a római levélben sem. Tehát nagyon lényeges dolog az, hogy világosan lássuk, hogy Isten nem változtat. Amit kijelentett az igében, az ma is így van. De azt is vegyük észre, hogy a világ sem változott abból a szempontból, amit itt olvasunk. Lehet, hogy most nem az lesz a kérdés, hogy neked ki a Kűriosz, a názáreti Jézus, vagy a Cézár, nem lehet, hogy az lesz, hogy ebben a témában mi a véleményünk. És akkor kapjuk a negatívumokat, az ítéletet, mint ahogy sokan már akár Európában, akár Amerikában szenvednek azért, mert vállalják, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert. Aztán tovább megy a Szentíró, és hát arra a területre nyúl, amire még érzékenyebbek vagyunk, mint a házasság. Ez pedig a pénztárca. Nem szeretjük, ha a pénztárcánkba kotorásznak, abban még Isten se nyúljon bele. És mit mond, hogy ne legyetek pénzsóvárok. Tehát itt is mi történik? Átélitek, hogy Jézus a Krisztus, és így már szabadok vagytok a pénzistentől is. Már nem a mammon határoz meg. Nem ő mondja meg, mit tegyél, mit nem. Már nem ő befolyásol, hova teszed a pénzed, hova nem teszed. Vagyis azt jelenti, hogy szabad vagy anyagilag is az Úr számára. És hogyha az Úr kér tőled valamit, a szolgálat támogatására, akkor tudsz adni, mert már előbb odaadtad a szíved. Sőt, mit mond? Elégedjetek meg azzal, amitek van. Tudsz megelégedett lenni. Ugye mit mond, hogy ne legyetek pénzsóvárok, elégedjetek meg azzal, amitek van. Fogadd el, hogy ő gondoskodik rólad. Tudja, mire van szükséged. És a megelégedettség azt jelenti, igen, ő gondoskodik rólam. Ezért én nem fogom a nyugalom napját is munkanappá tenni. Ugye a pogányságban, ahonnan jöttek, a pogányokból lett keresztjének, pont ez volt a jellemző. Minden nap hajtsunk, még több legyen, meg akarunk mindent szerezni, de amikor megismeri Krisztust, létrejön a gyülekezet, akkor eljutnak oda, hogy van egy nap, mégpedig az Úr napja, a feltámadás napja, a hét első napja, amit Isten arra szán, hogy velünk legyen. És én ezt elfogadom, én vele akarok lenni. Megelégedem annyival, amit 6 nap alatt tudok keresni. Elég nekem annyi, amit 6 nap alatt el tudok végezni. De a 7. napot, vagy a 7. első napját, a vasárnap, azt az Úrnak szentelem. És hányan egész más irányba indultak. Nem az Úr felé indultak el az emberek, vagy az emberek többsége, hanem elindult, hogy maga teremtse meg a megélhetésének az alapjait. És ha arról van szó, akkor beáldozom az Istennel való kapcsolatomat is. És milyen csodálatos ígéretet mond az Úr. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Ne félj! Ne félj, hogy ha te vállalsz engem, vállalod a velem való létet, vállalod a nyugalom napját, én nem hagylak magadra. Től nem fogsz, nem rövidülsz meg, nem lesz neked kevesebb, nem fogsz tönkre menni, mert én vállallak nem hagylak el, nem távozom el tőled, bízhatsz bennem. És ugye ezt hányszor átélték az Isten gyermekei az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is, hogy az Úr nehéz helyzetekben velük volt, támogatta őket. És mit mond a Szentíró? Mi bátran mondhatjuk, az Úr az én segítségem. Hát milyen csodálatos üzenet. Az Úr az én segítségem. Ebben a helyzetben is, amiben vagyunk. Ma is, meg holnap is számíthatok rá. És hogy mondja, mivel az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem. És hányszor emberektől félünk? Jaj, keresztbe tesznek, megakadályoznak dolgokat, bántani fognak, és mit mond, ne félj, mert az Úr megsegít, ember nem árthat neked. Addig, amíg az Úr itt akar látni, addig nem árthatnak. És maximum mit tehetnek, amit Jézus mondott? Ezt a testet megölhetik, de a lelket nem. Az Úr helyet készített az övéinek, és e felé haladhatunk vele. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy te eljöttél értünk ebbe a világba. Kitartottál a legnehezebb időszakokban is mellettünk. Nem fordultál el tőlünk akkor sem, amikor az életed került veszélybe, hanem szembenéztél a kereszttel, és kész voltál értünk odaadni az életedet, azért, hogy megments minket új örök életre, hogy kiszabadíts a gonosznak minden fogságából, minden mesterkedési elől, fölszabadíts egy új, neked tetsző életre. És köszönjük, Urunk, hogy te bátorítasz, erősítesz igéddel. Azt mondod, hogy te nem hagysz magunkra, nem távozol el tőlünk. És köszönjük azt is, hogy te szeretettel utána mentél még Júdásnak és Péternek is. És köszönjük, hogy így jössz utánunk, mindig adsz esélyt. Amikor látod, hogy rogyadoznak a térdeink, lankadnak a kezeink, akkor te nem tolsz el magadtól, hanem odajössz és megerősítesz. Köszönjük, hogy ma is igaz az ige, hogy erőt adsz a megfáradottnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszed. Áldunk és magasztalunk ezért, és köszönjük, hogy az életünket úgy formálod, hogy az minta legyen, hogy azok, akik még nem tartoznak a te népedhez, fölismerjék, hogy milyen csodálatos a te gyermeketként élni, milyen jó hozzád tartozni, és lássák meg a hozzád tartozók életében a másságot, azt, hogy olyanok, mint te, hogy ott tisztaság, szentség, békesség, szeretet van, hogy egész más a te országodban élni, mint a világban. És köszönjük, hogy erre hívtál el minket, és te áld meg az életünk, hogy bizonságtétel legyen minél többek számára. Kérünk, áld meg a házasságokat, könyörülj a fiatalokon, hogy tőled kérjék és várják a társat. És Uram, könyörülj azokon, akiket már a világ befolyásol, hogy hozzád tudjanak kiáltani, eljussanak hozzád és meglássák, hogy az az érték, aminek te alkottál minket. Ha férfinak alkottál, akkor az az érték, ha nőnek, akkor nő az érték. Köszönjük, hogy te így közelítesz hozzánk, és kérünk, tisztogasd a szívünket a te igéddel, és könyörülj a te népeden mindenütt ezen a világon, adj nekünk erőt a hitvalláshoz, a kitartáshoz, könyörülj egyházunkon, népünkön, és ezért ezen a világon köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön. Tartunk hétközi Isten tiszteletet itt a gyülekezeti teremben, majd azt követően szombaton 2 órától találkozóra kerül sor, vasárnap pedig 10:30-től Isten tisztelet a templomban. Befejezésül a 463. ének 4. versét énekeljük, Isten élő lelke, jöjj!
Stanley.